Szeretettel üdvözöllek benneteket, üdvözlök mindenkit. És úgy értettem az interaktívot, hogy én elmondom, amit erről röviden, nem hosszan gondolok, a család, mai megváltozott családmodellről és a keresztény nevelésről ezzel kapcsolatban. És azt kérem, hogy ez egy olyan népszerű téma, gondolom én, hogy biztos, hogy sokatoknak lesz gondolata hozzászólni valójához, hogy közben jegyezzétek meg, amit szeretnétek, vagy írjátok le egy-egy szóval magatoknak, mert azt gondoltam, hogy úgy jobban tudunk gazdálkodni az idővel, hogyha amikor én befejezem, akkor kezdünk el kölcsönösen beszélgetni erről, mert ha közben vannak a hozzászólások, akkor biztos, hogy elfutunk az idővel. Hát mindannyiunkat érint, tulajdonképpen arról van szó, mert valamennyien egyfajta családmodellben élünk. Mit jelent a családmodell? Azt jelenti, hogy nem is tudom, hogy miért lett ez a kifejezés, de talán jól összefoglalja azt, hogy milyen a szerkezete a családnak, amiben élünk, hány tagból áll, tehát van egy formális struktúra ebben a kifejezésben, és ehhez aztán a mélyebb régiók csatlakoznak, hogy mi mit jelent, mi miért van úgy, amennyire ez megítélhető, amit kifejeznek ezek a szavak, ezek az elnevezések. Azt gondolom, hogy mindig is sokféle családmodell létezett, tehát nem mondható az, hogy ez csak a korunknak a változékonysága miatt van így, csak talán ezek a fajta családi formációk nem voltak ennyire nyilvánosak, vagy nem voltak ennyire hétköznapiak, szinte már ezt kell mondanom. Nagyon sokféle színezete van ennek, nagyon sok mindenre mondhatjuk a családmodell kifejezést. Én amikor gondolkodtam ezen a témán, amit Püspök úrtól megkaptam, akkor fel is hívtam telefonon, és megkérdeztem, hogy mit ért ő ez alatt, hogy a családmodellek. És napjainkban mire gondol ennél, és ő elmondta, hogy mire gondol, és aztán én is elkezdtem erről gondolkodni így már jobban, és hát valóban sokféle családmodell jutott az eszembe, amiket azt gondolom, hogy most elsorolok, hogy mindegyik itt egy kicsit bejöjjön, és utána beszélek róluk mindegyikről egy pár mondatot, hogy mi erről az én gondolatom, illetve mit mond erről a kutatás, vagy mit mond a gyakorlati terápiás találkozások, mit mondanak erről, mit világítanak meg leginkább. És aztán azt, hogy ebbe a második részbe, ez most úgy hangzik, mintha ez egy olyan nagyon hosszú lenne, de nem lesz, ne féljetek, hogy a keresztény nevelés hogy jön ehhez, hogy tud ehhez viszonyulni, van-e ennek, tehát a keresztény nevelésnek valamilyen korhoz illeszkedő specifikuma, avagy nem. Hát ezt majd kitaláljuk együtt. Az, hogy még mielőtt sorolnám ezeket a családmodelleket, mondanám azt, hogy mindannyian, akik elértünk már egy bizonyos kort, átéljük azt, hogy a fiatalok egész másként csinálják az életüket, a családukat, előtte, alatta, utána, mindenféle verzióban, és hát ezt nem mindig helyeseljük. De ha belegondolunk abba, hogy akkor most én magamról beszélek, nem rólatok, hogy amikor fiatal voltam, akkor én is úgy néztem nagyszüleimre, dédszülőm, az csak egész pici koromban élő dédszülőm, csak akkor volt, de nagyszüleim hál' Istennek voltak, és úgy sok mindenen csodálkoztam, de anyámmal kapcsolatban, tehát a szülőkkel kapcsolatban is, nagyszülő, hogy miért mondják ezt meg azt, hogy ezt nem szabad, meg nem illik, meg ne így csináld, és így tovább. Tehát az, hogy változnak a szokások, hogy nagyon egyszerűen fogalmazzak, ez minden generációval megtörténik. Aztán sokszor visszakanyarodik az élet az előzőekhez, és egy furcsa körforgás is megfigyelhető. Nem mondanám azt, hogy fejlődés. Valami másról van szó. Itt a címben sem fejlődés, hanem változás van megadva. Hát olyanokat írtam föl magamnak, csak így, ahogy eszembe jutott, azt is mondhatom, hogy talán többen is hallottátok már azt a kifejezést, hogy patchwork család, vagy mozaik család, hát majd beszélünk erről is, akkor talán ennek az ellentéte, tehát a mozaik családnak az ellentéte az egyszülős család, ami ugye legtöbb esetben az anyára vonatkozik. Ennek is többféle fajtája van, az egyedül maradt anya, vagy a szingliként gyerek, tehát egyedülálló, eleve egyedülállóként gyermeket szülő anya. Egy másféle struktúra, vagy másféle lélektani következményekkel járó, de ide okvetlenül eszembe jutott a lombik bébi történet, ami ugye az effektíve nem volt a múltban, mert nem tartott itt a tudomány, tehát az egy valóban új, egy kicsit itt kakukkfióka, de nagyon fontos dolog, úgyhogy azért gondoltam megemlíteni. Az örökbefogadott gyerek a családba, hát ez hál' Istennek mindig volt ilyen, de talán most gyakoribb az, amit úgy hívhatnánk, hogy a későn szülő nők, akár egyedül, akár családban. Tehát megváltozott nagyon az ehhez való viszonyulás is, a társadalom viszonyulása is. Az, hogy a családban egy idős baba van és kisbabája születik, ez mindig volt, de ez is egy speciális történet, hogy a feleség egy fiatalabb és jóval fiatalabb és egy kisbaba születik. És ide tartoznak mindenféleképpen a meleg párok, illetve a leszbikus párok. Ez is talán egy olyan momentum, most itt a lombik bébire mondtam, hogy hát ez nem volt a múltban, mert nem tartott ott a tudomány. Leszbikus és meleg párok mindig voltak, tehát ez nem újdonság, csak talán most az előítéletek változnak, vagy csökkennek, azt gondolom, és emiatt a társadalmi elfogadottságuk is kezd változni. Beszélünk majd erről is. Talán nem véletlen, hogy a végére hagytam. Ezekről a családokról akkor egy pár szót. Azok a mozaik családdal, a patchwork családdal kezdtem, amit ugye Karinti már megírt, hogy az én gyerekem és a te gyereked veri a mi gyerekünket. És olyan érdekes, ahogy jöttem ide ki Pilis Csabára, akkor nem tudom milyen műsorban, mert csak egy pár percre bekapcsoltam a rádiót, és Karinti Ciniről volt szó éppen, hogy ő a közös gyerek. Ő a közös gyerek, aki most ugye színháza van, és így tovább, tehát ő viszi tovább, mert hogy a feleség is, és a fél is, Karinti Frigyes is hozott a házasságba gyereket. És ugye erről ez már önmagába hozza azt a képet, de hát a családból is, és sok helyről tudok ilyenről, hogy itt a lényegnek azt tartom, tehát ugye arról érdemes beszélni, hogy mi az, ami jó felé viszi ezeket a meglévő állapotokat. Tehát az, hogy kritizáljuk, az megtörténik a hétköznapi beszédben is. Nekünk itt inkább az a feladatunk, hogy tudunk ehhez pozitívan hozzáállni az ilyen mozaikokból, egészé váló családokra. Úgy átvillant a fejemen, hogy milyen mozaikokról beszéljek, amik olyan gyönyörűek volt most is az ókortól, a megmaradtak sok helyütt. Úgy rémlik nekem, hogy Pompeiben is megmaradtak mozaikok, de ha nem javítsatok ki. Szóval, hogy az, hogy mozaik van, hogy sokféle színes dolgot rakunk össze, és ha azt jól rakjuk össze, akkor az maradandó. Talán ezt a pozitív képet jó, hogyha ide tesszük. Ahhoz, hogy ez jól működjön egy ilyen család, ahhoz azt gondolom, hogy az szükséges, hogy el tudjuk fogadni azokat a gyerekeket, akit a párunk hoz. Tehát, hogy egy olyan együttélés tudjon kialakulni, akár csak az idő részleteiben, akár állandóan, ahol nem érzi azt a hozott gyerek, vagy a hozott gyerekek, hogy őt kinézik a családból, hanem egyenrangú lehet a házaspárnak, az aktuális házaspárnak a gyerekével. Ezt sokkal könnyebb elmondani, mint megcsinálni. Miért? Mert a féltékenység mind a férj, mind a feleség, tehát az aktuális házaspárról beszélek, előjön, akár akarják, akár nem, azt értem ez alatt, hogy persze jobban szereted azt a kislányt, mert az a volt feleségedé, aki. És így tovább. Ezt ugye tudjuk ragozni, tehát a féltékenységet úgy értem, hogy jobban elnézi, eltűri a férj vagy a feleség az előző kapcsolatból hozott gyereknek a gyermeki dolgait, mint ahogy a saját gyereknek, akit adott esetben az az anya vagy apa szigorúbban nevel. Tehát itt a nem megkülönböztetés a lényeg. Tehát azt gondolom, hogy az a legfontosabb ahhoz, hogy működni tudjon egy ilyen család, és hát persze a legfontosabb, ami mindegyik két szülős családnál a legfontosabb, hogy a házaspár szeresse egymást, hogy a házaspár jóba legyen. Ha közöttük a kommunikáció nem őszinte, nem valódi és nem szeretetteljes, akkor akárhogy próbálhatjuk a gyerekeket jól nevelni, hát kevéssé fog működni. Nagyon nehéz, ezért most ezt mondom másodiknak, amikor az anya egyedül neveli a gyerekét, ugye erre kétféle példát is hoztam, de hát sokkal többféle van ennél, mert özvegy is maradhat, és ennek mások a nehézségei, de hát ez mindig volt. Az, hogy itt jött be a Lombik bébinek ez a nehéz esete, hogy vannak olyan helyzetek, én legalábbis így tudom, Magyarországon hogy van, nem tudom, de külföldön mindenféleképpen, hogy akkor is lehet Lombik bébi, hogyha nincs párja az anyának. Tehát szülhet akkor is gyereket. Nagyon, főleg ha ez így kiderül, hogy erről van szó, arra az asszonyra az előítéletek miatt nagyon furcsán szoktak nézni. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet, hogy ilyet elvállaljon valaki. És nehéz ennek a megfogalmazása is az anya számára, hiszen ilyenkor nem tudja, hogy ki volt az apa. Nem szabad, hogy tudja. Ez azt hiszem, hogy egy nemzetközi törvény, amennyire tudom. És rengeteg sok kérdést vet föl. Van ország, amelyik ebben liberális, van, amelyik ezt nagyon szigorúan veszi. Nem érdemes itt belemenni a törvényekbe. Ez inkább azt jó, ha váltja ki a rokonságból, hiszen mindenkinek vannak rokonai jó barátai, hogyha segítséget kap ez az anya, segítséget kap az édesanyjától, a nagymamától, a barátnőktől, ennek a jókedvű felnevelésében. Nem megyek most ebben mélyebben bele, mert azért ez elég ritkaság. Az örökbefogadott gyerek, erre ugye azt mondtam, hogy ilyen régóta van. Egy szó játékkal tudom inkább, vagy egy szó analízissel tudom megvilágítani, hogy milyen két fajtája van ennek, az örök befogadott, vagy az örök befogadott. A második rész az örök befogadott, nem én találtam ki, Virág Teréznek, ez a pszichoanalitikusnak, gyerekpszichológusnak a kifejezése, ez egy eset kapcsán, amiről ő egy könyvében írt, hogy az a gyerek, aki élete végéig azt érzi felnőttként is már, de ez főleg inkább a kamaszkorban nehéz, hogy őt nem fogadták örökbe, hanem befogadták csak. Befogadták abba a családba, ahol van több gyerek is, hiszen ez egy gyakori dolog, hogy vannak már gyerekek, vagy születnek gyerekek, ugye ez egy még gyakoribb talán, hogy nem sikerül a házaspárnak, hogy gyereke szülessen, tehát nem lesz állapotos, nem lesz várandós az anya. Örökbe fogadnak gyereket, és akkor pár hónap múlva az anya már szintén vár gyereket, a szintén úgy értem, hogy lesz még egy gyereke, nagy örömmel fogadják. Ez a későbbiekben nagy intelligencia és sok szeretet és sok megértés kell ahhoz a szülők részéről, hogy az örökbe fogadott gyerek valóban örökbe fogadott legyen, és ne befogadott. Ez egy nagyon nehéz téma. A pszichoterápiának az a véleménye nem most, évtizedek óta, tehát attól kezdve, hogy erről egyáltalában gondolkodik a pszichológia, hogy az örökbefogadást meg kell mondani a gyereknek, tehát tudnia kell, hogy nem vér szerinti szüleiről van szó, mert az életből tudjuk azt, hogy ugye, hogy van könnyebb a hazug embert utolérni, mint a sántakutyát, szóval kiderülnek, és tragikus helyzetek vannak, mert általában ezek kamaszkorba derülnek ki, és a örök befogadottnak sokszor öngyilkos lesz, amikor ezt megtudja, hogy őt becsapták, mit tudom én, 16 éves koráig az ő igazinak hitt szülei. Tehát a megelőzés itt, ami nagyon nehéz, de vannak erre jó gondolatok, jó viszonyulások is, amikor a szülő a kezdettől, tehát az örökbefogadott szülők kezdettől azt mondják a gyereknek, hogy téged választottunk, te voltál, aki a legszebben mosolygott ránk, vagy mi rá tudtunk a legszebben mosolyogni, mert te vagy, és te voltál a szívünkhöz legközelebb álló. Tehát, hogy kifejezzük, hogy mi választottuk őt sok gyerek közül, ő nagyon fontos nekünk, és az a tapasztalat, hogy az a gyerek, aki kezdettől tudja ezt, annál nem akkora trauma a kistestvér születése. Tehát meg a szomszédoknak a megjegyzése, ugye, hogy derül ez ki legtöbbször a szomszédoktól, mert az anya ugyan titkolja, elmegy másik városba, mit tudom én, úgy csinál, mintha várandós lenne, áldott állapotban lenne, de aztán mindig kiderülnek a dolgok. Tehát ezzel megelőzhető az, és ha a gyerek büszke a szüleire, illetve elsősorban a szülők büszkék a gyerekre, akkor ez egy szerencsés dolog lehet, és ez a nagyon, hát rosszul, nem akarom azt mondani, hogy elítélendően, de mégis ez jön a nyelvemre, szomszédi vagy rokonsági megjegyzés, hogy ja, hát persze, te az alkoholista apádra hasonlítasz. Hát sajnos gyakori az ilyen. Minden kamasszal nehéz. Az örökbefogadottal ugyanúgy, mint akit az anya szült. Tehát nincs különbség. Minden gyerekkel nehéz kamaszkorban, és ilyenkor szokta odavágni esetleg az apa vagy az anya, hogy hát persze, vagy a szomszéd, vagy a nagynéni, akárki. Tehát érdemes ezen elgondolkodni, mindenkitől felnőtt magatartást igényel egy ilyen helyzet. A későn, idézőjelbe tettem a későn szülőnőt, mert szerintem nincs későn szülő, változott sokat a tudomány ezzel kapcsolatban. Én Amerikáról olvastam először, amikor egy 50 körüli anya szülte meg, lett várandós, és szülte meg a lányának a gyereket. És ez nem kacsa volt, mert úgy sok helyütt megjelent, de egy sikeres történet volt. És akkor kiderült, hogy hát biztos nem ez volt az első, csak itt talán hozzánk, 20 évvel ezelőtt olvastam ezt, egyre inkább hallottuk, hogy 40 fölött is szülnek a nők, és ez már nem ritkaság. Na most ezt lehet jónak vagy rossznak venni, de a lélektani háttere az szokott lenni, hogy többféle is van persze, mert van az, hogy úgy érzi az asszony, hogy nem akar gyereket, hogy nem hiányzik az életéből. Ennek a saját gyerekkora, a saját szüleivel való tapasztalatai, nem jó tapasztalatai is lehet az oka. Lehet az úgynevezett karrier választása is ennek az oka. Úgy érzi, elrepült az idő, pánikba kerül, elmúlt 40 éves szülni kell. Én azt gondolom, hogy ezt is abszolút pozitívan kell, hogy fogadjuk. Az én időmben még, hát ezelőtt mondjuk 40 évvel, több mint 40 évvel, az volt a nőgyógyászoknak a véleménye, hogy 35 fölött ez már nagyon veszélyes. Na most kiderült a Downkor miatt, tehát hogy az a gyerek könnyebben lesz Downkoros, ahol idősek a szülők. Kiderült, hogy hál' Istennek ez egy általánosítás csak, de valójában egyedi esetekre vonatkozik, és statisztikailag nem több. A később szülő nőknek a Downkoros gyereke, mint a fiatal nőknek. Mostanában nem olvastam erről statisztikát, de annak idején ez volt a vélemény. Itt a nehéz inkább az, hogy ha úgy kiszámoljuk, hogy akkor 50 fölé esik már, ha 40 évesen szül a kamaszkor, hát mondjuk azt 35-ön vagy 40-en könnyebb elviselni, mint 55 vagy 60 évesen az a tapasztalat. Úgyhogy elég nehéz, és azon kívül praktikusan meg az is nehéz benne, hogy akkor a nagyszülők, nem hogy a dédszülők, de hát a nagyszülők is nagyon idősek már, amikor ezek a 40 fölötti anyák szülnek, tehát meg kevéssé tud támaszkodni a családra, kevéssé tud a nagymama részt venni a gyerek körüli segítésbe, az örömbe, a kölcsönös örömbe, amit okoz, és nagyon boldog lehet az, aki dédszülőként találkozik a dédunokákkal, és boldog lehet az a család, amelyik megéli azt, hogy él a déd nagymama, és a gyerekekkel, a dédunokákkal együtt tud lenni. Ezt az idős apát azért említettem meg, amikor egy 60 fölötti férfi és egy 25 éves nő házasodik össze, és hát az asszony gyereket akar, és teherbe esik, az áldott állapotba kerül a feleség, és hát akkor természetszerűen ugye nagyapa korban van már ez az apuka. Ez azt hiszem, hogy elég ritka azért ez a történet, de ez is van, és hogyha az apa örül ennek, akkor mindkétféle esetről olvastam most véletlenül, olyanról, ahol az apa nagyon örül ennek, és boldogan várja a kisbabát, vagy már meg is született, és ott, ahol válásra kerül a sor, mert férj már mindenféleképpen idősnek érzi magát ahhoz, hogy apa legyen, de nem akarja megfosztani a feleségét attól, hogy ő anya legyen, és elválnak. Hozzá kell tennem, hogy ez ilyen celebvilágos történet, tehát nem tudok róla semmi közelebbi, csak ennyit olvastam róluk. Egy fontos dolgot mondanék, mielőtt a meleg párok, leszbikus párokról beszélek, hogy ami sajnos, és ez a pszichoterápiás történetekben nagyon gyakran fordul elő, az apák hiánya. Tehát az a jelenség, ami nem hiszem, hogy ez régen is így volt. Tehát azt gondolom, hogy ez valóban gyakoribb, és nyilván nagyon sok mindennel összefügg, amit itt eddig elmondtam, illetve összefügg ezekkel a dolgokkal is, ezekkel a családi történetekkel, hogy úgy mondjam, hogy hiányoznak az apák. Tehát nagyon sok olyan gyerek kerül valamilyen pszichés panasz miatt gyerekpszichológushoz, vagy kerülnek családterápiába az anya és a gyerek, hogy a vér szerinti apa, az édesapa nincs jelen a családban. Tehát nincs, a kislánynak nincs módja, hogy megtapasztalja azt, hogy ő az édesapja révén egy szeretett kislány, a fiú pedig nincs módja, hogy megtapasztalja azt, hogy milyen egy férfi. Tehát mind a ketten, akár fiú, akár lány születik, mind a ketten károsodnak, hiány állapotot élnek át. Ha az anyának új partnere lesz, akkor is a vér szerinti apát nem is tudja, jobb, ha nem is akarja pótolni, hanem másféleképpen a maga módján tudja segíteni a feleséget és a gyereket, az anyának a gyerekét, vagy akit esetleg örökbe fogad. Mindenféleképpen az a tapasztalat, hogy a gyerekeknek nagy része apa nélkül nő fel korunkban, tehát hogy ez sajnos korunkra jellemző, vagy nem a vér szerinti apjával, tehát nem az édesapával, ez most nem a nevelőapa szeretetére, nem szeretetére vonatkozik, mert szeretheti jó esetben nagyon is ezt a gyereket. De a férfiak ilyen mértékű hiánya tulajdonképpen, ha így belegondolok, csak a háborúk után jelentkezett a világtörténelemben, tehát itt most nem csak az első meg a második világháborúra gondolok, hanem már az emberiség történetén végigvonuló harcokra, mert a férfiak annyira szeretnek harcolni, és elhullani a csatába kevésbé szeretnek, de valahogy ez nem jut eszükbe, hogy ő is meghalhat, és ott kell, hogy hagyja a családját, és a nagy tragédiákban a férfiaknak a nagy része vész el mindenféle tragédiákban, tehát nemzetközi háborúkra, tragédiákra gondolva, ezek a gyerekek is apa nélkül nőnek fel. És hát ez nem igen pótolható. Azt szoktuk mondani, hogy az nagyon sokat számít, ha van egy nagyapa a családba, aki valamilyen mértékig, ha nem is pótolja, nem is helyettesíti, illetve helyettesíteni tudja, de pótolni nem tudja a vér szerinti apát. Természetesen sokféle módja van annak, hogy az apa mégis bekerüljön a családba. Nem vonatkozik ez azokra a párokra, ahol leszbikus párok vannak, vagy pedig egyedülálló szingli nők szülnek gyereket. Ott őszintén megmondom, nem tudom, hogy pótolják az apát. Tehát nincs erről olyan közvetlen tudásom, hogy erre mondjak valamit. Nyilván nagy szakirodalma van, de bevallom, nem olvastam el. Ugyanakkor ismerek ilyen párokat, nem sokat, de ismerek, ahol, ez most egy leszbikus párra vonatkozik, ahol mind a két hölgy, mind a kettő magasan képzett, nagyon erős etikai érzékkel és tudással bíró nőkről van szó, mind a ketten nem itt élnek Magyarországon, Lombik bébivel szültek, tehát ők szülték a gyereket Lombik segítségével, mind a kettőnek lett gyereke, és ez egy ideig egy nagyon jól menő és kölcsönösen szerethető gyerekek voltak, és a szülők is jól viszonyultak ehhez, tehát a nagyszülők. De hát az élet bonyolult, és ugyanolyan problémák fölmerülnek, mint egy nem ilyen családban, hanem egy átlagos családban. Tehát nem védi meg őket sem a válástól, sem egyebektől ez a történet. De minden esetre láttam olyat, tapasztaltam olyat, ahol ez jól működött, de fogalmam sincs róla, hogy, hogy nem szívesen, ez nem terápiás, hanem ismeretségi köri családról van szó, nem tudom, hogy ezt az apa kérdést, hogy oldják meg, és akkor a leszbikus párokra vonatkozott ez, amit elmondtam. A meleg párok, tehát itt a férfi szerelemre gondolok. Eleinte ugye, hát most már sokkal gyakoribb, de azért mondanám, hogy akit ez először tapasztal ilyet az ismeretségi körében, netántán, vagy hall ilyet akár a rokonságban, ez megbotránkozás, félelmet, értetlenséget, előítéletet, tehát csupa negatív érzést vált ki. És ez nem is, ugye sok bibliai idézet is vonatkozik erre, illetve olyan idézet, amit idehozunk, vagy adott esetben Jézus szavaival ide is vonatkozik, vagy vonatkoztatható. Manapság ez már sokkal gyakoribb, ami azért van, nem mintha ez nem lett volna így a régi görögöknél is, nem tudjuk, hogy sokkal gyakoribb volt, mint most, és mégis milyen gyönyörű kultúrában éltek, de és végig az egész világtörténelmen végigvonul, csak nem volt nyilvános. Tehát ami miatt most erről többet hallunk, többet gondolkodunk, több kutatásról szól erről, ez mind a leszbikusra, mind a melegre vonatkozik. Ez azért van, mert nagyon sok kutatás foglalkozik ezzel. Múltkorában a rádióban hallottam agykutatásról, genetikai kutatásról, agykutatásról, és hát általában azok a kutatások az elfogadottak, amelyik a beleszületett azonos nemű, azt hiszem ezt azért inkább csak férfiaknál vizsgálták, de valószínű, hogy ugyanez vonatkozik a nőkre, hogy van genetikai módosulás. Tehát, hogy van ennek egy genetikai gyökere, aki kvázi beleszületetten meleg vagy leszbikus. Amikor én kezdő pszichológus voltam, akkor ez egyértelműen családi vonatkozással bírt, tehát neveléssel, környezeti és nevelési tulajdonságokkal a szülők részéről, a család részéről, most ebben nem megyek bele, csak ha ez érdekes, és úgy gondoltuk, hogy nincs ennek biológiai oka. Most, hogy rendkívül fejlett az agykutatás, találtak olyat, ami eléggé megerősítette azt, hogy akinél ez egyértelműen picikora óta így van, és nem valamilyen környezeti trauma érte, és tehát nem elcsábították, vagy az anya nem hosszú hajjal szerette a fiát, és nézett rá ragyogva, és kislányruhába öltöztette, és egy szemfiú gyerek, ugye vannak ilyen nehezítő dolgok, és az lesz homoszexuális, hogy enélkül is vannak, tehát nem kell, hogy ezek a környezeti kvázi ártalmak legyenek hozzá. És itt hozzá tartozik nekem, elmondom, amit Ferenc pápa most 2018 májusában mondott egy meleg, tehát egy homoszexuális férfinek, aki hozzáment, biztos, aki olvas az internetet, az többet tud erről. Én ezt csak a rádióban hallottam, tehát csak egész röviden tudom a történetet. Gyónni ment hozzá, vagy áldást kérni ment, valószínű ilyesmi lehetett. És Ferenc pápa szavai úgy szóltak, hogy Isten így teremtett téged, és így is szeret. Na most tudjuk, hogy Ferenc pápát a katolikus egyháznak egy része kitagadja, egyszerűen mondom, én ezt most nem ragozom, és rengeteg kritika éri, de én azt gondolom, hogy Ferenc pápának van igaza. Hát ezen szerintem ne nyissunk vitát, mert én ugyanúgy nem értek hozzá, mint ti, úgyhogy erről nem érdemes vitatkozni. És a keresztény nevelés, még nem kap szót, mert még a keresztény nevelést bizony elmondom, ami azt hiszem, hogy semmilyen újdonságot nem tartalmaz nektek, hanem tudjátok, én igyekeztem egy pár lényeges dolgot összeszedni. Általában, hogyha összefoglalom, amiket én erről olvastam, tehát a megváltozott családmodellek és a mit tehet a keresztény nevelés, hogy így fordítsam le a erről szóló dolgokat, az azt mondja, hogy a legfontosabb az, hogy ne legyünk előítéletesek. Tehát ne azt a skatuját, vagy ismert dolgokat húzzuk rá egy ilyen hallott, vagy ismerős, vagy akár családban lévő rokon családra, egy ilyen megváltozott családmodellre, családstruktúrára, amit mi örököltünk szüleinktől, nagyszüleinktől, hogy hogy ilyet nem csinál az ember. Ugye ez az előítélet, mert ezt tanultam gyerekkoromban, hát ilyet nem lehet, és miért váltak el, miért nem. Most hallottam éppen ilyet, és ez egy protestáns lelkész mondta, ezt egy protestáns lelkésznő mesélte, hogy panaszkodott ez az asszony ennek a lelkésznőnek, hogy hát a lelkész úr azt mondta, hogy tűrni kell a férjemnek a, hát abúzusról volt itt szó, tetlegességről, visszaélésről, amit a férjével ő átél ebben a házasságban, hogy az asszonynak tűrnie kell, és hallgasson róla, és imádkozzon sokat. Tehát csak ne váljanak el, mert Isten akkor megbünteti. Hát ezen reméljük, hogy azért túl vagyunk. Szinte minden erről szóló írás az iskolai hitoktatást, én szívesebben mondom a vallásoktatást. Én nem tudom, hogy, hát nyilván ti erről többet tudtok, én nem tudom, hogy lehet hitet oktatni. Szóval vallást lehet oktatni. A hitet és mindent hitoktatás szerepel, hát, és hitoktatónak hívjuk. Szóval a szemléletet, persze a tudást, tehát a Biblia tudását, Jézus gondolatainak a magyarázatát, cselekedeteinek a magyarázatát mondjuk el. Itt nem tudom nem mondani, hogy most első osztály befejező unokám ugye jár hitoktatásra, és nagyon szereti, hát nagyon élvezi, játszanak, foglalkozik velük, kevesen vannak, és ezért jut tér és idő, úgyhogy nagy öröme van ebben, és amikor budaörsi gyülekezetbe járunk, egyszer egy hónapban van a hitoktatott gyerekek családjainak és a gyerekeknek együtt egy minden harmadik vasárnap, és akkor Endrefi Géza lelkész úr kérdez a gyerekektől, hogy na, ezt hogy tudjátok? Hát Blanka mindenre jelentkezik. Persze nem minden tud, de annyira úgy, hogy mi a lányommal összehúzzuk magunkat kicsire, mert tudjuk, hogy Blanka jelent, odaül a vallástanár mellé, Ildikó néni mellé, nem mellénk ül, odaül az első padba, és annyira szereti, tehát ez erről szól, tehát nyitottak a gyerekek rá, szeretik, érdemes csinálni, de nem mindegy, hogy hogyan. Nyilván nem fenyegetéssel, nem a pokollal, nem a bűnnel kell kezdeni, hanem annak, ahogy ez ott ebben a budaörsi evangélikus templomban át is jön, hogy azzal, hogy Jézus szeret téged. Talán ez a fő mondani való, amit én ezekből az énekekből is így kiszedtem, és az egész hangulatból, és az ige hirdetésekből, és ha ez megy át a vallásoktatáson keresztül a gyerekeknek, akkor bízhatunk abban, hogy a keresztény hitet el tudják, magukévá tudják tenni. Talán inkább ugye a pszichológia úgy mondja ezt, hogy introjektálja, tehát belsővé tesszük a hitet, mert ha külsővé, akkor hát olyan sok értelme nincs. Sokat foglalkoznak most a rasszista megnyilvánulásokkal, hogy hogyan kell ezt fogadni, hát ez nálunk is bőven van, és olvastam egy nagyon szépet a keresztény nevelés tükrében valakinek a saját élményeit, hit és vallástanárnak, hogy egy cigány gyerek van abban az osztályban, amelyiket ő tanít, de nem ülnek mellé egy kislány, nem ülnek mellé, nem játszanak vele. Tehát valóban előítélet veszi körül, itt is első osztályról van szó, és nem fog most eszembe jutni, hogy milyen játékot játszottak, és a tanárnő együtt játszott a gyerekekkel, és ezt a cigány kislányt választotta Jézusnak. Mondom, nem, most nem jut eszembe, ugye egy kicsit kapkodok, nem jut eszembe a bibliai történet, de tény az, és megcsókolta Jézus. Tehát a tanárnő Jézushoz ment oda, és megcsókolta, ez volt a játékban benne, és lásd csodát, a következő hetekben lett partnere a kislánynak, aki mellé ült a padba, már szóltak hozzá. Tehát el tudott indítani ezzel a nagyon egyszerű, ugye a jó hitoktató belemegy a szerepekbe, ha játszanak, és ő is részt vesz ebben. És hát ez mindig felemeli az addig kiközösített gyereket, és ő is igyekszik másként viselkedni, de a gyerek csak akkor tud másként viselkedni, ha a felnőtt megadja neki a lehetőséget, a bizalmat. Különben reménytelen, tehát büntetéssel nem sokat érünk el. Illetve hát elérjük, hogy adott esetben deviáns legyen. Felekezeti iskolák légköre, most veszek egy pár gondolatot, hogy akkor van, tehát ahogy a légkör milyen fontos, írják az oktatók, hogyha egy értelmező közösség jön létre, akkor az képes arra, hogy a jövőt is újra értelmezze. Ezekkel a gyerekekkel itt gimnazistákról van már szó. Tehát, hogy az élet értelmét, az iskolát, a tanulást, tehát, hogy feljebb emeli őket a hétköznapokon, hát igen, a gondolkodás más lesz a transzcendencia felé menéssel. Most egy statisztikát mondok, a továbbtanulás az érettségi után magasabb számmal van a... Hát bizony kissé válogatott természetesen egyházi iskoláknál. Luthernek egy mondását idézném, nem tudom milyen kontextusban jelent meg, de leírtam szó szerint. Ugye abban az időben, amikor Luther Márton élt, akkor a törökkel szembeni védekezés, a törökök betörése, az egy gyakori dolog volt. Hát aki egy kicsit a történelemben járatos, az nyilván erről vannak konkrétabb tudásai is, meg tanulmányi emlékei is. Szóval Luther Márton azt mondta, ha a törökkel szembeni védekezésre egy forintot teszünk, 100 forintot tegyünk az oktatásra. Gondolkodjatok el ezen. És ehhez hozzátartozik az, hogy a fejekben lévő káoszt csak kiművelt emberfők tudják felszámolni. És hogy ez nagyon illik a mai korunkra, mert tényleg káosz van a fejünkben, most ha csak a robotember, és mit tudom én, mi jut a sertéspest is jut az eszünkbe, hogy két nagyon különböző dolgot mondjak. Tehát abban a káoszban, amiben benne van a tudomány, benne van a fenyegetettség, és benne van a hatalmas tudása, amit kapunk a tudománytól, hát igen, kiművelt emberfők kellenek. És ez egy szép kifejezés, hogy ha megszabadulunk az előítéleteinktől, amit egy életen át kell tanulni, akkor ez minket a szeretni való képesség, szeretet képesség és a szolidaritás irányába visz el. Nem beszélek a nevelési attitűdökről, mert van ennek egy pedagógiai része is, de azt bárki el tudja olvasni. Egyetlen gondolatot mondanék csak ehhez, hogy ahhoz, hogy ezek a családmodellek működjenek, tulajdonképpen egyetlen biztos kulcs van, ami régen is így volt, most is így van, a jövőben is így lesz, hogy a szülők közötti kapcsolat az elsődleges. Tehát az, hogyha az anya nagyon szereti a gyerekét, az apa nagyon szereti a gyerekét, ez nem elég. Ennél fontosabb, hogy a szülők szeressék egymást, mert semmit nem ér akkora, ez túlzás. Szóval nem hatékony a szülői szeretet, ha nem azt érzi, tapasztalja meg a gyerek, hogy a szüleik jóba vannak. Tehát ha döntenünk kell valamilyen kérdésben, nehéz kérdésben, szülő-gyerek kapcsolatban, akkor az első a szülőknek a kapcsolata. Tehát az a kapcsolat, hogy ők egymással szeretett kapcsolatban élnek. Itt most be is fejezném, elhoztam magamban, mert ez egy nagyon nehéz téma, úgy érzem, amiről beszéltünk. Mindenkit érint. Valamilyen szempontból nem hiszem, hogy lenne közöttünk olyan, akit személyesen vagy a családjában ez ne érintene. És ezért elhoztam Varga Gyöngyinek az áldás könyvét, és kikerestem belőle egy áldást, ami nekem nagyon tetszett, és úgy érzem, nem túl hosszú, úgy érzem, hogy ehhez a témához is nagyon jól kapcsolódik. Amikor úgy tűnik, nincs remény, jöjjön hozzád áldásával az Isten, hogy megláthast fényét egy kisgyermek tekintetében. Amikor úgy érzed, semmi okod az örömre, jöjjön hozzád áldásával az Isten, hogy kedvességére találj egy barát derűjén keresztül. Amikor úgy gondolod, hogy az élet túl komor, jöjjön hozzád áldásával az Isten, hogy bőrödön érezhesd a napfény és a szellő frissességét. Amikor minden mozdulat olyan üresnek tűnik, jöjjön hozzád áldásával az Isten, hogy jelenlétét érezhesd egy idegen készszorításában. Amikor a jövendőt nyomasztónak látod, jöjjön hozzád áldásával az Isten, hogy feltárja előtted az élet szépségét egy ölelés biztonságában. Amikor azt hiszed, már messze távolodtál tőle, jöjjön hozzád áldásával az Isten, hogy felismerhesd, ő ott állt mindvégig a hátad mögött, és szeretetével várt. Így legyen.